Ez a hírhirdetés elhangzott 1990. július 14-én. A témával, ami hitünk meg kell legyen gyökörözve Isten ígéreteiben. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Hadd folytassuk az íge tanulmányozását. Minden alkalommal ugyanaz a gondolat foglalkoztat, nevezetesen, hogy az, hogy az igazi hit Isten ígéreteiben kell, és csak is ott lehet lehorgonyozva. A bibliai hitnek nincs lehetősége arra, hogy valahogy a légüres térben létezzen. A hitnek mindig kell legyen egy hivatkozási pontja. Tudni kell tehát, miről van szó, tudni kell, mit ígért meg Isten. És azután a hit, amely így Isten akaratának kinyilatkoztatásává válik, megalapozódik az ígéretekben, amelyeket Isten adott nekünk. Még vissza fogunk térni erre a gondolatra. Talán a mondat egy kicsit hosszadalmas volt, de valóban így van. Az igazi hitnek meg kell lennie valahol. A hitnek meg kell legyen ez a hivatkozási pontja. Nem gondolkodhat, vagy elmélkedhet, rendelkeznie kell egy ponttal, amelybe és amelyhez rögzítheti a horgonyt. És ez a hit azután, ahogyan a mi Urunk mondotta is, a Szentírás szerinti hit. Ő azt mondta, aki hisz én bennem, amint az írás mondja, annak testéből élő víznek folyamai fognak áradni. Az a hit, ami az íráson kívül áll, az ígéreteken kívül áll, az egy halott hit, amely nem vonhat maga után isteni műveket, és nem is fog. Így tehát feltétlenül szükséges, hogy szívügyünk ki tegyük, amit Júdás apostol írt. Harcoljatok azért a hitért, amely megadatott egyszer mindenkorra a szenteknek, vagy elrendelve nekik. Brenham testvér egyszer úgy fogalmazott, hogy ez a bibliai hit az életvonal Isten és a hívő vélet ember között. Ez az életvonal, amelyből minden alkalommal új isteni hitbeli erő áramlik hozzánk. És úgy gondolom, hogy egy ilyen bizonytalan időben, mint amilyenben most élünk, elengedhetetlen, hogy megtaláljuk az íge alapját. Arra építsünk, és abszolút bizonyossággal rendelkezünk, nem önmagunkban, hanem a Szentírás tanúsága alapján, hogy valóban bibliai talajon állunk-e. Megtévesztések és kiábrándulások már voltak, és lesznek is még. De attól hadd óvjon meg bennünket Isten az Úr. Ábrahámról azt olvassuk, hogy ő hitt Istenben, vagy hitt Istennek, és sok másokról is, akik nagy dolgokat éltek át Istennel. És hogyan történt ez? Csak azáltal, vagy úgy, hogy ezek az emberek hittek az ígéretekben, amelyeket Isten adott nekik. És éppen ezért megvalósult az életükben, és ők maguk is élő tanúságot tettek az élő Isten jelenlétéről a maguk idejében. Amennyiben ma este itt az ige tanulmányozását végezzük, akkor éppen szem előtt tartva azt, hogy Istennek van egy üdvösséggel kapcsolatos terve az emberiséggel. Talán Akár ezt a témát is választhatnánk, Isten terv az emberiséggel, és akkor megállapíthatjuk, hogy ő adta az ígéreteket, és be is fogja teljesíteni azokat. És amint már mondtam is, ez az élő hit Isten ígéreteiben van lehorgonyozódva. Szeretném rögtön elkezdeni az íge elemzését, és felolvasni a Józsué könyve 21. fejezetének 45. versét. Józsué 21. fejezete a 45. versét. Minden olyan áldással kapcsolatos ígéretből, amelyet az Úr Izrael népének adott, egyetlen egy sem maradt beteljesületlenül, mindegyik beteljesedett. Amen. Ez rendkívülien hatalmas, másképp nem lehet mondani. Ha most összeadnánk az összes ígéreteket, amelyet Isten megadott és valóra váltott, akkor nagy hála támadna a szívünkben, és akkor aztán meg tudnánk húzni a párhúzamot, és hídat tudnánk verni. Amennyiben Isten Izraellel kapcsolatosan, mint az Ószövetség szerinti szövetséges népével, beteljesítette minden áldással kapcsolatos ígéretét, mennyivel inkább be fogja teljesíteni az új szövetség népével kapcsolatban is minden áldással kapcsolatos ígéretét, amelyet megadott. Képesek vagyunk-e egy ammennel felelni erre? Hiszen a Szentírás semmiképpen nem törhető meg, és Isten kiáll az ő szava mellett. Olvassam fel még egyszer. Minden olyan áldással kapcsolatos ígéretből, amelyet az Úr Izrael népének adott, egyetlen egy sem maradt beteljesületlenül. Amen. Egyetlen egy sem. Amen. Mindegyik beteljesedett. Egyetlen egy sem maradt beteljesületlenül, mindegyik beteljesedett. Ilyen a mi Istenünk, hűséges és szavahihető minden tekintetben. Az emberek ígérgethetnek, jó szándékkal adhatnak ígéreteket, de nem mindig képesek azokat betartani és teljesíteni. Isten viszont minden körülmények között, bármi is történjék, képes megtenni és teljesíteni azt, amit megígért. A Nehemiás könyve 9. fejezetéből szeretném felolvasni a 8. vers utolsó részét. Hogy ezt az országot az ő utódainak akarod adni, és te megtartottad a te szavadat, mert te igazságos vagy. Ez egy hosszabb szövegszakasz, amelyet a kontextus miatt lehetett volna olvasni. Az 5. vers 2. felétől itt így mondja az Isten embere. Ó, magasztaljátok az Urat, a ti isteneteket örökkévalóságtól örökkévalóságig. És magasztalva legyen a te dicsőséges neved, amely minden felmagasztalás és híresség felett áll. Mert te vagy az, aki van, Úr, egyedül te vagy. Te vagy az, aki megteremtette az eget és a legfelső égboltot annak egész seregével együtt, és így tovább, és így tovább. Számomra itt a 8. vers utolsó része volt a fontos. És te megtartottad a te szavadat, mert te igazságos vagy. Magasztalva legyen az Úr neve, aki a menny és a föld teremtője, az egész univerzum, a világ teremtő. ő megtartja az ő szavát az emberekkel szemben. Létezik egy hely az új szövetségben, ami azt mondja nekünk, még ha mi hűtlenek is lennénk, Isten hűséges marad, mert nem tagadhatja meg önmagát, nem szegheti meg az ő saját szavát, ki kell állnia mellette. Amennyiben tudjuk, hogy Istennek minden ígérete igen és amen, és hogy Isten, amikor eljön az idő, beteljesíti azokat, akkor hitünk valóban megnyugodhat benne. Szeretném felolvasni az erre vonatkozó ígehelyeket, mégpedig a második Korintus első fejezetéből, aztán még néhányat más bibliai idézetekből. 2 Korintus első fejezet, amelyet bizonyára mindannyian jól ismerünk, a 20. vers. Mert Isten minden ígéreteire nézve, ő benne van az igen, ezért általa is megvalósult az amen. Isten dicsőségére rajtunk keresztül. Ez az ige is nagyon fontos. Nélkülünk ugyanis nem következik be a gyülekezet tökéletesítése. Istennek szüksége van az ő népére, Istennek szüksége van a gyülekezetre, hogy a gyülekezet által, a gyülekezeten keresztül betöltse azokat az ígéreteket, amelyeket a gyülekezetnek adott, ahogyan Izrael népére is szüksége van, hogy betöltse azokat az ígéreteket, amelyeket Izrael népének adott. Mindent a maga idejében, a megfelelő összefüggésben, ahogyan Isten az ő ígében és az ő tervében elrendelte és meghatározta. Tehát, hadd fogadjuk el az Úr szájából, ahogy itt meg van írva, és engedjük, hogy mélyen a szívünkbe hatoljon és bennünk éljen. Mert Isten minden ígéreteire nézve, nem csak 2-re vagy 3-ra, hanem Isten minden ígéreteire nézve. Amen, tudunk erre mondani, hiszen így van itt megírva, mert Isten minden ígéreteire nézve. Legyen az a szabadulás, gyógyulás, átalakulás, elragadtatás, bármi is legyen az, amit Isten megígért. Mert Isten minden ígéreteire nézve, ő benne van az igen. Krisztusban Isten igent mondott. Megértettétek-e ezt? Krisztusban Isten igent mondott az üdvösséggel kapcsolatos tervére, amelyet be akar váltani. Ő benne igent mondott, nevezetesen a cselekvésre, az akaratra, a megvalósításra, a kezdetre, a végre, elsőre és utolsóra. Amennyiben ezt be tudjuk fogadni a szívünkbe, akkor hitünk megnyugszik Istenben. Akkor eljutunk abba a nyugalomba, amely Isten népének a rendelkezésére áll. Nem azért, hogy szellemileg elaludjunk, nem, de azért sem, hogy nyugtalanság gyötörjön minket, hanem valóban ebbe a nyugalomba kerülünk Istenben, mert Isten minden ígéreteire nézve, ő benne van az igen, ezért valósult meg általa az amen is. Aki utána néz, az amen szó kifejezés az a következőt találja, így legyen, és így is van. Az amen szó kifejezés azt jelenti, így legyen, így van. Isten megadta az igent, megadta az amment, ahogyan Isten Krisztusban elrendelte, úgy van. Amen. Nem lehet másképp. Nem létezik az univerzumban egy olyan hatalom, amely ellenállhatna Istennek. Sokan beszélnek a sátán hatalmáról, én nem tartozok közzéjük. Engem egyáltalán nem érdekel a sátán hatalma, engem Isten minden hatósága érdekel. Isten minden hatósága. és a sátánnak csak annyi hatalma van, amennyit gondolatban megengedünk neki. Amennyiben valaki dicsérni akarja őt, és sokat beszél a hatalmáról, valamint minden cselekedetéről és képességéről, akkor bizonnyal jól érzi magát, és még nagy kárt is fog okozni. Én nem tartom sokra azokat az embereket, akik a sátánnal foglalkoznak. Csak azokat az embereket tartom sokra, akik úgy cselekszenek, ahogyan az Úr cselekedett, és azt mondják, sátán, takarodj mögém. Amennyiben gondolatban párbeszédbe keveredtek vele, aztán meg is mondom nektek, ki fogja a rövidebbet húzni. Miért is egyáltalán? Volt egy összecsapás a sátánnal, és ezt Jézus Krisztus, a mi Urunk, vívta meg. Emlékeztek az Ótestamentumra, Dávidra, amikor a filiszteusok hat serege és Izrael népe hadserege egymással szemben állt, így. És ez volt a kihívás. Választhatok magatok közül egyet, aki a harcot vezeti, és aki legyőzi a másikat, annak a népe fog a másiknak szolgálni. Mindenki félelemmel és aggodalommal volt tele. És aztán odajött Dávid, akinek gondoskodnia kellett testvéreiről, vagy legalábbis gondoskodni akart, és lám valami hatalmába kerítette, és azt mondja, milyen jogon szidalmazza ez a körülmetéletlen filiszteus Isten seregét. És fogta a paritjáját és a zsinórját az öt kővel együtt, és egy is elég lett volna, egy is elég lett volna. Éppen elég sokszor mondtam, függetlenül attól, hogy Dávid a paritja zsinórját melyik irányba engedte volna el, a kő pontosan oda talált volna, ahova tartozott. Mert Isten volt a dologban. Én nem hiszem, hogy ott bizonytalanul gondolkodott volna jóságos ég, eltalálom-e vagy nem találom el a célt. Istennel mindig teli találat van. Erre számíthatunk. De most hadd térjünk rá Dávid fiára. Mi történt ő vele? Jézus Krisztus, Dávid fia, szembeszállt a sátán kihívásával. A Gecsemáné kertben ő küzdött és harcolt. Ő győzte le a halált, ő győzte le a poklot. A harmadnapon ő támadt fel. Kiszolgáljon most kinek? De hiszen nem mi a sátán seregének, éppen ezért mondta az Úr Jézus, teljhatalmat adok nektek a sátán minden uralma fölött. Kígyókra és skorpiókra fogtok taposni, és semmi sem árthat nektek. És miért nem? Mert Isten győzelme nyilvánvalóvá vált Jézus Krisztus által a Golgota keresztjén egyszer s mindenkorra. És most az első János 5-ből való ígéhez. A hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. A hitetlenség meggyalázza Istent, a problémákat, a szükségleteket és minden más egyebet maga előtt lát. A hit valami egészen mást lát. Ő látja a Golgotán aratott győzelmet, szaván veszi Istent, és a hitét a Golgota győzelmi kiáltásában gyökereszteti meg, és pedig, hogy elvégeztetett. Ebben a beteljesült megváltási műben, amely egyszer s mindenkorra elvégeztetett, nyugszik aztán ez a hit, amely a győzelem és amely legyőzte a világot. Még egyszer ezt a verset itt a 2 Korintus 1.20-ból. Mert Isten minden ígéreteire nézve, ő benne van az igen. Ezért rajta keresztül lett az Amen is, Isten dicsőségére rajtunk keresztül. Az íge a hívőkön keresztül teljesedik be, amikor az Úr által adott ígéretek valósággá válnak. Szeretnék felolvasni a rómaiakhoz írt levél első fejezetének második verséből. Később még elolvashatjátok ezeket az ékeverseket egy kicsit előtte is, és utána is. Rómaiakhoz írt első fejezet, talán mégis az elejétől kezdjük. Én Pál apostol, Jézus Krisztusnak egy szolgája. Elhivatás által lettem kiválasztva apostolnak, hogy hirdessem Isten üdvözenetét, amelyeket ő prófétá által előre megígért a Szentírásban. Kérlek, jegyezzétek meg ezt a szókifejezést, hogy megígérte vagy ígéretbe adott. Erre fogjuk most összpontosítani az elmélkedésünket. Itt az evangéliumról van szó, az üdvüzenetről, amelyet Isten a Szentírásban az ő prófétá által megígért. Tudtátok-e azt, hogy minden, ami az új szövetségben megvan írva, az Ószövetségben ígéretbe lett adva, és most valósággá válik? Tudtátok-e azt, hogy Keresztelő János egy megígért próféta volt, ahogyan Jézus Krisztus is a megígért megváltó és mesiás volt? A mi Urunkkal kapcsolatban az elsőtől az utolsó ígéretig elolvashatunk. Az első, mint mindenki tudja, az első Mózes 3.15. versében található, ahol ez az utód a nőből fog származni, és a kígyó fejét szét fogja taposni. Ti mindannyian ismeritek a Szentírást, egészen a Malakiás 3.1-ben található ígéretig. Váratlanul eljön az Úr az ő templomában, akit ti annyira vártok. Mi volt ez? Minden ígéret, amit Isten megadott. És amennyiben dr. Larkin jól számolta, akkor 109 ószövetségi profécia teljesedett be az új szövetségben Krisztus első eljövetelekor. Ez lenyűgöző. Nem csak 2 vagy 3, hanem minden meg volt ígérve. És ha lenne időm, biztosan mindet megtalálnám. Az egyáltalán nem lenne probléma. Számunkra csak ugyanaz a fontos, sőt a legfontosabb, hogy ne csak a múltról szóljunk, hanem Isten országában napra készek legyünk, szellemi iránymutatást kapjunk, és pedig azért, hogy tudjuk, miről van szó. Mit is ígért meg Isten? Mi kell most megtörténjen? Mi a sorrend és a felosztás a bibliai proféciák szerint? Ez nagyon-nagyon fontos. Egy prédikációt azt mindenki tarthat, amely elkerüli Istent. Isten most olyan embereket keres, akik nem csak arról beszélnek, akik nem csak Istenről beszélnek, hanem Isten olyan embereket keres, akik által ő beszélhet. Olyan embereket, akikkel együtt írhatja az üdvösség történetét. Olyan embereket, akikre támaszkodhat, hagyatkozhat. Tehát megértettük a Róma első fejezetéből a második verset. Isten előre megígért az ő prófétáin keresztül a Szentírásokban, hogy mi fog történni. És én szeretném ezt egyértelműen kiemelni. Minden előre meg lett jövendőlve. Jézus Krisztus születésétől egészen az ő mennybe meneteléig. A Mikiás 5-ben meg van írva, hogy Betlehemben fog megszületni, és hogy történt a 69. Zsoltárban valószínűleg a 10. versben, hogy fel fog menni a mennyben. Minden az ő szenvedése, az ő szolgálata, az ő halála és az ő feltámadása. Nem fogom megengedni, hogy az én szentem lássa a bomlást, sem hogy lelke a pokolban maradjon. Erre az ige szakaszra utalással volt Péter a pünkösd napján az első prédikációjában. Minden meg volt írva a mi Urunkról, és ha meg van engedve, épp most jut eszembe az az íge hely az első Korintus 15. fejezetéből. Tényleg erről van szó, kedves barátaim, szeretett testvéreim és testvérnők, arról van szó, hogy a hitünk Istenben és Isten szavában legyen lehorkonyozva és alapuljon, és pedig olyan szilárdan, olyan erős legyen, hogy már semmi se tudja megrendíteni, hogy Isten ezen a megingathatatlan alapjára, amely az ége, arra épüljünk fel úgy, hogy a viharok, amikor közelednek, a sziklát érjék, amelyre hitünk háza épült, és semmi ne dőljön össze a vihol vagy a hullámok mögött. Az első Korintus 15. harmadik verse. Mert én először is azt ismertettem meg veletek, ami én reám is áthagyományozódott, nevezetesen, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy el lett temetve, és hogy a harmadik napon fel lett támasztva, vagy ébresztve az írások szerint. Amen. Számomra ez mindent jelent. Nem tudom, hogy megértetek-e engem ebben, de van-e valami bizonyosabb, mint Isten ígéje? Isten ígéje, igen és amen. A mennyi és a föld elmúlik, de Isten ígéje nem múlik el soha. És ha már Dávid is megjövendőlte, amint az imént idéztem, az én szentem nem fogja meglátni a bomlást, tehát Krisztus fel kellett legyen támasztva a három nap eltelte előtt még. Nem a harmadik nap után, mert három nap után megkezdődik a bomlás. Erről bármelyik orvost megkérdezhetitek. És vannak olyanok, akik bosszankodnak amiatt, hogy nem volt teljes három nap és teljes három éjszaka ugye oda lent. Nekünk nincs bosszankodni semmi felett. Mi tiszteletet tanúsítunk Isten és Isten ígéje iránt, és minden más egyebet Istenre bízunk. Hadd bosszankodjanak azok, akik az értelmükkel közelítik meg ezeket a dolgokat, és nem mi, akik hitben kezeljük Isten ígéjét. A Galata 4. fejezetéből szeretnék felolvasni, aztán ismét a háromból. Itt van egy nagyon-nagyon fontos gondolat, és persze mindegyik fontos, de ez illik a témánkhoz, és illeszkedik hozzá. A Galata 4. fejezet 28. verse. Ti pedig, szeretett testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Micsoda megfogalmazás! Elgondolkodtunk-e már valaha is egy ilyen kijelentés jelentésén? Ti pedig, szeretett testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De hiszen Ábrahámnak sok fia és leánya volt. Nem csak Hágártól, később feleségül vette Ketúrát, és tőle is születtek fiak és leányok. Mindezt el lehet olvasni. De csak egy fia volt, aki az isteni ígéret alapján lett neki megadva. És az Izsák volt. Az összes többiek a hús akaratából születtek, Izsák pedig az ígéret fia volt. És az Úr így szólt Ábrahámhoz. Egy év múlva ilyen időtájt visszajövök hozzád, és aztán meg lesz a fiad. Itt van a nagy különbség, és szeretném, hogy mindannyian megértenénk. Isten gyermekei között ugyanis, hogy létezik ez a két csoport. Vannak azok, akik általánosságban hívőkké válnak, átélik a megtérésüket, de nem törődnek az Isten által adott ígéretekkel, és néhányan közülük még ellenzik is azokat. De létezik egy olyan csoport is, amely szívből érdekelt abban, hogy megismerje és befogadja az ígéret szavait. Három dolgot fogok nektek felmutatni az Isten ígéjéből. Van az ígéret szava, van az ígéret szelleme, és vannak az ígéret gyermekei. Az ígéret gyermekei elfogadják az ígéret szavát, és az elfogadott ígéret szava alapján az ígéret szellemével, a szellem által elpecsételődnek. Ez vonatkozik az elsőszülött sokaságra. A végítéletkor sokan üdvözülni fognak majd, akik a második feltámadásban vesznek részt, a jelenések 20. fejezetének 11. verse szerint. De ma itt nem a második feltámadásról beszélünk, és arról a lehetőségről, hogy hogyan lehet megmentve lenni a tűzből, és hogyan lehet fogakkal kapaszkodva üdvözülni. Ma úgy hiszem egymáshoz szólunk, mégpedig olyan emberekhez, akik részt vesznek az első feltámadásban, az elragadtatásban, a menyegzői vacsorán lesznek, az ezeréves birodalomban, olyan emberekhez, akik nem akarnak lemaradni, hanem mindazt, amit Isten előkészített, be is akarják fogadni. Legalábbis remélem, hogy mi is közzéjük tartozunk. Tehát nézzétek, itt van a lényeg. Ti pedig, szeretett testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Amint tudjátok, amikor elérkezett az idő, hogy Ábrahám elossza a vagyonát, mit tudjátok, mi történt, az összes többi fiainak ajándékokat adott, de a vagyont azt Izsáknak adta, hiszen Izsák volt a törvényes örökös az ígéret alapján. Ma az egész karizmatikus mozgalomban olyan sok ember van, akiket Isten szellemi ajándékokkal megáldott, hogy szinte irigyek is lehetnénk. De az örökséget, a kiválasztottak fogják kapni. Az örökséget azok kapják, akik az ígéret alapján éretle lettek keltve, és akik éppen ezért teljes szívükből elhiszik Isten minden ígéretét. Én tudom, hogy egyes pontokról, amennyiben azok tanbeli jellegűek, kicsit többet kellene beszélni a tisztánlátás érdekében. Mégis bízom Istenben, hogy mindenkinek megnyitja az értelmét, aki őszinte. Ha tehát az örökségről van szó, akkor megvan írva, hogy Isten örökössé és Jézus Krisztus társ örökössei vagyunk. Aztán megvan írva az is, hogyan ne ajándékozna nekünk Isten vele együtt mindent. Tehát itt nem csak néhány ajándékok részesedéséről van szó, hanem sokkal többről, az örökségről, amely a mennyben van fenntartva a számunkra, ahogy megvan írva. Szeretnék tovább olvasni a Galatákhoz írt levél 3. fejezetből. Galata 3. fejezet, a 8. vers, aztán a 14. vers. Galata 3, a 8. vers. Mivel azonban az írás előre látta, hogy Isten a hit által megigazítja a nemzeteket, ezért előre bejelentette Ábrahámnak az üdvösséggel kapcsolatos ígéretét. Te benned legyenek megáldva a nemzetek mind. Itt nem csak az ígéret fogalmával találkozunk, hanem az üdvösség ígéretével. Üdvösség egy ígéret, amely összekapcsolódik az üdvösséggel, amelyet Isten ajándékozott nekünk, és nincs senki másban üdvösség, és nem is adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk, mint a Jézus neve. Itt pedig ez áll. Mivel azonban az írás előre látta, hogy Isten a népeket, vagyis a pogányokat a hit következtében megigazítja, mivel nem voltak olyan tetteik, amelyeket Isten elé tárhattak volna. Tehát, hogy Isten a hit által megigazítja a nemzeteket, ezért előre bejelentette Ábrahámnak az üdvösséggel kapcsolatos ígéretét, hogy te benned legyenek megáldva a nemzetek mind. Magasztalva legyen az Úr neve. Rögtön felolvashatnék nektek fél tucat ígeverset, különösen Ézsaiás prófétától, ahol már az Ószövetségben is be lett jelentve, hogy az egész világ végei meglátják Isten üdvösségét, és hogy az Úr üdvösség lesz a föld végső határáig. Egyet felolvasok nektek az Ézsaiás 49. fejezetéből, csak hogy ez a pont is világos legyen. Isten már az üdvösséggel kapcsolatos tervében elhatározta, hogy a pogány népeket is részesíteni fogja az üdvösségében, nem csak Izrael népét. Ézsaiás 49. fejezet, a 6. vers. Igen, ő azt mondta, nem elég nekem, hogy te legyél az én szolgám, csak azért, hogy helyreállítsam Jákob törzseit, és visszahozzam Izrael megmentett tagjait. Nem, én téged arra rendellek el, hogy a pogány népek világosságává legyél, azért, hogy az üdvösségem eljusson a föld végső határáig. Ez az üdvösségre vonatkozó ígéret. Észrevettétek egy ígéret, hiszen már elolvastuk, hogy Isten minden ígérete Krisztusban igen és amen. Visszatérve a Galata 3-ból idézett versekre, vagy gondoljunk csak Hózsásra, ti, akik nem vagytok az én népem, az élő Isten fiainak fogtok neveztetni. Azok találtak meg engem, akik nem kerestek. Igen, számos bibliai idézetet fel lehetne sorolni. Hadd térjünk vissza ehhez az ígéhez itt. A Galata 3, a 8. vers. Mivel azonban az írás előre látta, igen, ki látta előre? Isten volt az, aki előre látta, és leíratta az írásban azért, hogy szilárd alapunk legyen, és előre tudjuk, mit ígért meg Isten. Ugyanebben a fejezetben, a 14. versben ezt olvassuk. Pontosan az Ábrahámnak megígért áldás. Minden alkalommal vegyük észre az ígéret szókifejezést. Az ő meghatározása volt, hogy a pogányok is megkapják az Ábrahámnak megígért áldást Krisztus Jézusban. Azért, hogy mi is részesülhessünk az ígéret javaiban. Most már van egy második fogalmunk, előzőleg az üdvösség ígérete volt, most pedig a Szent Szellem ígéretének a javait hit által megkaphassuk. Hiszen minden benne van abban, amit Isten a gyülekezetnek szánt, vagy amit Izrael népének is szánt. És ahogy az előbb olvastuk, egyetlen egy ígérete sem marad beteljesületlen, és egyetlen ígéret sem fog beteljesületlen maradni. A Galata 3. fejezetéből most a 29. verset olvasom fel. Ha pedig Krisztusei vagytok, akkor Ábrahám utódai is vagytok. Az ígéret szerint örökösök. Tovább megyek a Rómaiakhoz írt levél 4. fejezethez, Róma 4. fejezet. El kell jutni egyszerűen oda, hogy az élő Isten gyülekezete az ő hitét, amennyiben egy élő hitről van szó, azokba az ígéretekbe tudjon megalapozódni, amelyek az ígében vannak, amely ebben az időben élővé lett téve, és ki lett nyilatkoztatva nekünk. Mert figyeljetek, az íge először is ihletés által lett kimondva, aztán le lett írva, és sokan jöttek, akik saját jellegű gondolatokat alkottak Isten ígéjéről. Csak hogy Isten eltekintett a saját gondolatok idejétől, és már nem engedi meg, hogy az ő népének, az emberek gondolatai legyenek előterjesztve az ő ígéjéről, hanem, hogy az ő ígéje az eredeti formájában, mint élő, kimondott íge újra hozzáférhetővé váljon az ő népének értelmezés nélkül. Hadd hagyjuk, hogy Isten maga szóljon, ő megtette és mag is megteszi. Természetesen az ő drága és szent ígéje által fogja megtenni. Galata 4. Itt nagyon sokat kellene olvasni. Elolvashatjátok az egész fejezetet. Én a 13. verssel szeretném elkezdeni. Mert az ígéret, amely Ábrahám vagy az ő magba kapott, hogy ő lesz a világ örököse, nem a törvény által adatott neki, hanem a hitből fakadó megigazulás által. Amennyiben a törvény emberei az örökösök, akkor ezzel a hit megüresedik, és az ígéret érvényét veszíti, vagyis más fordításban elavulttá válik. És ez egyszerűen nem lehetséges, egy ígéret nem válhat sem üressé, sem elavulttá. Az emberek maguk számára határon kívül helyezhetik, de nem teljes egészében, amennyiben például az Úr hív egy embert, és az nem jön, akkor a következőt fogja hívni, és az jönni fog. De Isten ígérete és ígéretes szava érvényben marad. Csak azon múlik, hogy elfogadjuk-e, vagy sem. Olvasom tovább a 15. verset. Mert a törvény felháborodást vált ki, ahol viszont nincs törvény, ott nincs vétkezés sem, vagy áthágás. Éppen ezért a hithez van kötve, hiszen kegyelmi ajándéknak kell lennie, hogy az ígéret az egész utódokra érvényes legyen. Nem a törvény cselekedetei, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Azért, hogy az ígéret az egész utódokra érvényes maradjon. Amen. Amennyiben valaki a törvény cselekedetei alapján tulajdonít magának valamit, hol marad az ígéret, és hol marad a tisztelet, amely az Urat illeti? A Szentírásban minden egyszerűen olyan csodálatos, olyan pontos, olyan áttekinthetően rendezett. Nincs olyan téma, amelyet ma egy embernek még valamilyen módon osztályoznia kellene. Talán csak a megfelelő bibliai idézeteket kell megtalálni, és azokat a megfelelő összefüggésbe hozni. Mert a levelek ugyanis a sok gyülekezetnek lettek írva különböző időpontokban, különböző városokba lettek elküldve azután, és így az akkori írások egy könyvbe lettek összefoglalva az Új Szövetségbe, és itt van előttünk a teljes áttekintés. A mi feladatunk most az, amit Pál apostol a rómaiakhoz, a korintusiakhoz és a galatákhoz írt leveleiben egy egységes egészé összefoglalni, és így Isten népének betekintést adni Isten teljes üdvösséggel kapcsolatos tanács határozatába. Bizonyára nagy képűnek tűnik, ha valaki azt mondaná, hogy ő Isten tanács határozatát hirdeti. Igen, ha nem hirdetjük Isten tanács határozatát, akkor mit hirdessünk? És a Pál apostol akkor azt mondta az apostolok cselekedetei 20. fejezetének 25. és 26. verse szerint, én közhírré tettem nektek Isten teljes tanács határozatát, mit végezzünk mi ma? Emberi véleményeket terjesszünk, hiszen azt nem lehet. Hiszen azért vagyunk itt, hogy most hirdessük a teljes evangéliumot, és a teljes evangéliumhoz tartozik a tanítás, a feddés, Isten igének teljes profétai része. Minden hozzá tartozik. És amennyiben valami nincs megírva benne, akkor az nem teljes evangélium. Éppen ezért szükséges, hogy az embereknek ne legyen az a benyomásuk, amikor evangelizálva van, és sokat prédikálva a gyógyításról, amiben hiszünk ugyan, és szívből hiszünk benne, és remélem, és hiszem is, hogy látni fogjuk, és át fogjuk élni ennek beteljesedését. Én részben már láttam, és át is éltem a Branham testvér szolgálatában, hogy valóban vakon született emberek egyetlen pillanat alatt visszanyerték a szemük világát. A saját szemeimmel láttam, hogy a nyerték vissza a mozgás képességüket azok a nyomorékok, akikért már egy fillért sem adtak volna. Például egy férfi, egy professzor, akit a Vöröskereszt hozott be hordágyon, és akinek már tényleg nem volt reménye, csont és bőr volt, és előre haladott korú ember. És amikor Branham testvérnek az úr megmutatta, hogy ez az ember, aki ott feküdt a hordágyon, meg fog gyógyulni, így kiáltott oda neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. És így is történt. Több mint 15 ezer ember tanúja volt ennek. Én már láttam egy visszaszolgáltatást, egy olyan szolgálatban, amely példaként lett adva nekünk. Nevezetesen annak a visszaszolgáltatását, ami az őskeresztény gyülekezetben volt. Már kaptam egy kis ízelítőt ebből a dologból. Már most, és ezt a Szentírásból fogjuk bizonyítani, hogy ma mindent el lehet-e mondani, azt kétlem, te megadom nektek a hivatkozást. Az apostolok cselekedete 3. fejezet 19. verse. Talán mégis el kellene olvasnom, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus visszajövetele előtt a gyülekezet vissza kell legyen állítva az ő eredeti állapotába. Ezelőtt Krisztus nem jöhet vissza. Apostolok cselekedete 3. fejezet. Itt ismét szerepel a beteljesülés, és így tovább. Én a 19. verst olvasok fel. Így tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek meg legyenek bocsájtva, hogy az Úr arcától eljön a megújulás ideje, a felüldülés ideje, és elküldhesse nektek azt a Jézust, akit a felkentnek rendelt el, és hallgassátok meg, mi állít most. Őt azonban kétségtelenül be kell fogadja az ég, mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket Isten ősidék óta kijelentett az ő szent profétájának a száján keresztül. Ez egy egyértelmű beszéd, nincs szükség többé magyarázatra, csak olyan emberekre van szükség, akik hisznek benne, és várják, hogy lássák a beteljesülést. Isten vissza vagy helyre akar állítani mindent, rendbe akar hozni, mielőtt az Úr Jézus újra visszajöhetne, és magához vegye a gyülekezetet. Hiszen létre kell jönnie egy gyülekezetnek, amelynek nincs foltja, nincs ránca, egyesülve a vőlegénnyel, az íge és a szellem által, egyé válva ő vele, amíg a szellem és a mennyasszony ugyanazt mondják nevezetesen, jövel, Uram Jézus, mert a szellem és a mennyasszony azt mondják, jövel. Egészen a végén a mennyasszonynak és a szellemnek és a mennyasszonynak ugyanazt kell mondania, vagyis a szellemnek újra a mennyasszonyon keresztül kell tudnia szólnia, a szellemnek újra kell tudnia hatni. De ez ma még nem a mi témánk, hanem egy ígéret, hogy Isten vissza fog szolgálni, mégpedig Jézus a dicsőségben marad, mindaddig, amíg vissza nem lesz állítva mindaz, amit Isten megígért. Hadd térjünk vissza a rómaiakhoz írt levél 4. fejezethez. Itt ez áll írva. Ez egy kegyelmi ajándék, és az ígérethez kapcsolódik. Most pedig a 17. vers. Az írás szava szerint sok nép atyává tettelek, vagy határoztalak meg téged, annak az Istennek a színe előtt, akiben hitt, mint aki a halottakat megeleveníti, és amíg nem létezőt úgy nevezi meg, mintha már létezne. Isten megadta Ábrahámnak az ígéretet, hogy Izsákban legyen áldott a te utódod, mert Izsák volt az ígéret fia. És azután elolvashatjátok az első Mózes 22-ben, ahol az Úr így szól. Vedd az egyetlen egy fiadat, akit szeretsz, és áldozd fel azon a hegyen, amelyet megmutatok neked. És Ábrahám nem tanácskozik hús és vérrel, hanem útra kell, és Izsákra rakja fel a fát, ahogy Krisztus később hordozta a keresztjét, úgy hordozta Izsák a fát, ami az oltárhoz való áldozathoz szükséges volt, ezt elolvashatjátok, aztán meg lett kötözve és az oltára fektetve. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha Isten most arra akarná kényszeríteni Ábrahámot, hogy lehetetlenné tegye az ígéretet, nevezetesen Izsákban lett kilátásba helyezve az áldás, és most Izsák legyen áldozatul bemutatva az oltáron, és Ábrahám már is előveszi a kést, hogy lecsapjon vele, és aztán hirtelen megszólal az Úr hangja. Ábrahám, Ábrahám! De hiszen mindannyian ismeritek ezt a történetet, és azt olvassuk, hogy Ábrahám Isten előtt állt, hogy hitt abban, hogy még ha feláldozza, azaz levágja is Izsákot, és az meghal, hogy Isten fel fogja ébreszteni őt a halálból, és vele együtt fog visszatérni. Elolvassam-e nektek ezt is, mert azt mondta a szolgáknak, hogy maradjatok ti itt, a fiam és én elmegyünk imádkozni, aztán visszajövünk. Nem azt mondta, azután visszajövök én magam, hanem azután visszajövünk. Ez volt az ő hite, az élő hit, az élő Istenben, aki fel tudja támasztani a halottakat. Elolvashatjátok a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, nem tudom, hogy mindig ilyen könnyen megtalálom ezeket az ígehelyeket, de valóban ott megvan írva. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet ismét az ígéret szava. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet 17. versétől a 19-ig. Amikor Ábrahám próbára lett téve, hitáltal kész volt feláldozni Izsákot, igenis, fel akarta áldozni az egyetlen fiát, noha megkapta az ígéreteket, és biztosított kapott afelől, hogy Izsákon keresztül lesznek nevednek utódai. Most jön a 19. vers. Hiszen tudta, és számításba vette, hogy Istennek hatalma van a halottak közül is feltámasztani, ezért vissza is kapta őt, mint hasonlatot. Micsoda csodálatos tanúbizonyság. Voltak Istennek olyan emberei itt a földön, emberek, akik kapcsolatban álltak a mindenhatóval. Emberek, akik megtapasztalták Istent, akik átélték Isten, akik hallották a hangját, látták az alakját. Ez azt jelenti, hogy Isten szellem, őt senki sem látta szellemként. Még akkor sem, amikor a szellem leereszkedett Krisztusra, galambformájában jött le. De Isten, aki láthatatlan és mindenütt jelen való, és lényegében szellem, a lénye szerint szellem a János 4.24, Isten szellem, és akik imádni akarják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Csak hogy tudjuk, hogy az Úr a láthatatlan Isten megnyilvánulása. Jáve volt az Elohim látható megtestesülése, ahogy Jézus is Immanuel volt. és az Ótestamentum Jávéja, az én vagyok, ugyanaz, mint aki húsba öltözött, és aztán közöttünk lakozott, életét adta értünk, és feltámadt. Hányszor mondtam, Úrunk, hogy én vagyok? Megszámoltátok-e már, hányszor megvan írva egyedül a János evangéliumában az a szó kifejezés, ez a mondat, hogy én vagyok. Én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet, én vagyok a feltámadás, én vagyok a világosság, én vagyok a föld sója. Én vagyok, és ti vagytok. Később csatlakoztok ti. Először mindig az én vagyok. Ez a jelző egyedül az Úrra érvényes, és vonatkozik, és senki másra. Hadd olvassunk tovább, mert ez sem tartozik még a mai témánkhoz. A Róma 9. fejezetében azokról az ígéretekről van szó, amelyekben hitünk le kell legyen horgonyozódva. Rómaiakhoz írt levél 9. fejezet. Itt csak a 4. verset olvassuk fel. Rómaiakhoz írt levél 9. fejezet 4. vers. De hiszen ők mégis az izraeliták, akik részesei lettek a fiúsági örökbefogadásban és Isten dicsőségében, a szövetségekben és a törvényadásban és az Istentől érkező szolgálatban és az ígéretekben. Hiszen Izrael volt az a szövetséges népe, akiknek adatott az ígéret, éppen ezért a Bibliában több mint 6000 alkalommal Isten úgy lett megnevezve, mint Izrael istene. Ő kiválasztotta Izrael népét Jákob, Ábrahám, Izsák és Jákob révén. Ez a nép a mai napig az ő kiválasztott népe. És boldog az az ember, aki képes szívből áldást mondani Izraelre. Hadd olvassuk tovább a Rómaiakhoz írt levél 9. vezetéből, mégpedig a 6. verstől. De azért nem azt akarom mondani ezzel, hogy Isten ígéretének szava érvényét veszítette volna, mert nem mindazok, akik Izraelből származnak, Izrael is, és nem mindazok, akik Ábrahám magvából származnak, az ő gyermeke is, hanem Izsákban lesznek megnevezve a te utódaid. És hallgassátok meg, mi áll a 8. versben. Ezzel az legyen mondva, hogy nem a testi gyermekek azok, akik ezzel Isten gyermekei is, hanem csak az ígéret gyermekei. Amen. Hanem csak az ígéret gyermekei. Ahogy a Galata írt levélben, úgy itt is a Rómaiakhoz írt levélben Pál apostol teljesen egyértelműen kifejezés szemünk elé tárja, miről is van szó. Van egy szavam az Úrtól, amit el kell mondanom nektek. A Lukács evangéliumának 1. fejezetében van leírva, hogy a lehető legvilágosabban minden kétséget kizáróan megértsétek, milyenek Isten útjai az ő népével. Máriához intéződött az ígéret szava, és ő elhitte. A Lukács 1. fejezetének 45. verse. Ó, üdvös az, aki hitt, mert az ígéret, amelyet az Úr adott neki, az be fog teljesedni. Szeretteim, kérlek, mondjátok meg nekem is, ha szeretnétek, az előadásokon megszoktam, hogy angolul ladies and gentlemen, németül pedig meine Damen und Herren mondok, de ma abból indulok ki, hogy hívők vagyunk, mi akik itt vagyunk, hogy az Úr tulajdonai vagyunk. Mondjátok meg nekem, hogyan kezdődött el az új szövetség. Előzőleg már utaltam rá. János egy megígért proféta volt. Az Ézsaiás 40. fejezetének 3. versében még ma is ez áll írva. Felolvassam-e nektek, egy hang hangosan kiállt a pusztában, készítsetek elő egy útat az Úrnak, egyengessetek ösvényt a mi Istenünknek. Ez az ígevers több mint 800 éve állt írva. Malakiás 3. első versében még ma is ez áll írva. Íme meglásd, elküldöm hírnökömet magam előtt. Ez Isten ígéje volt, de amikor eljött a beteljesülés ideje, az íge valósággá vált, és az ember két lábon állt, az ígéret valósággá vált. A hang hallható volt az Úrnak, elő lett készítve az út, és Istenünknek egyengedve lett az ösvénye. Mi legyen ezzel a kifejezéssel, kifejezésre juttatva? Hogy Isten minden ígérete igen és amen, és amikor elérkezik az idő, hogy a dolgoknak be kell teljesülniük, akkor azok meg is történnek. Hogyan is lehet valójában? Hogyan is lett valójában az íge hússá? Olyan szépen olvashatjuk a János 1:1-ben, hogy kezdetben volt az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt. Nagyon szép, erre azt mondjuk, hogy amen. A 12. verstől a 14. versekben pedig ez áll az íge húsá lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, az atyától születettnek, az egyszülöttnek a dicsőségét, és így tovább. De hogyan lett az íge húsá? Gábriel angyal az ígéret szavával eljött Máriához, de hiszen az íge az a mag. A Máté 13-ban az ember fia a jó magvető volt, aki magot vetett, és az ő országának a fiai voltak Isten gyermekei, a jó mag. Volt még egy másik magvető is, de térjük vissza ehhez az ígéhez az elejéről. Az íge a mag. Az ígéret szavát eljuttatta Gábriel Máriának akkor, és ő ilyetten megkérdezte, hogyan fog ez megtörténni, hiszen nem ismerek férfit. Aztán jött a válasz is. És kinek lett megadva a válasz? Annak, aki meghallgatta és befogadta az ígéret szavát. És már csak egy kérdés maradt. Hogyan is fog ez megtörténni? Hogyan történhet meg egyáltalán? És aztán jött a választ is. A Szent Szellem bárnyékolt téged, és a magasságos ereje leszáll rád, éppen ezért a tőled születendőnek, a magasságos fiának neveztetik. Amen. Ez a lényeg. Hogyan születünk mi újjá? Csak azért, mert fúj a szél, vagy mert esik az eső? Hol marad a mag? A mag az Isten ígéje. Ma az embereket vallásilag úgy csalják meg. Adok nektek egy példát. Épp az Egyesült Államokban vagyok, repülök az országon keresztül, a helyi kereszténység társasággal, így hívják őket, és beszálláskor a légiutas kísérő megkérdezi tőlem, ön újjászületette? És igen, azt mondom, igen, hála Istennek, újjászülettem. Kicsit mosolyognom kell, mert ez a hölgy valóban nagyon kifestett és felöltözött volt, kipingálva, és nagyon hivatalos ruhát is viselt. Bocsássatok meg, ha ezt olyan egyértelműen mondom, és sok minden mást is még. De aztán mégis azt mondtam, szeretném én is megkérdezni öntől, hogy újjászületette. A hivatalos jelentésből kiolvasható, hogy ez a vélemény eluralkodott az Egyesült Államokban. Lakosok 50%-a újjászületett állítólag. Ez az egészen hivatalos vélemény az Egyesült Államokban. És mi a helyzet a valóságban? Csak mert szóba van hozva egy dolog, még messziről sem jelenti azt, hogy ez valóság. Aki újjászületett, felolvasom nektek Isten ígéből, az Isten ígének élő magjából született újjá. Ahogy Krisztus hússá lett, amikor az ígéret szava belekerült egy szívbe, úgy mi is csak akkor születhetünk újjá, ha az ígéret szava belekerül a mi szívünkbe. Akkor vagyunk az ígéret gyermeke, és újjá születtünk egy élő reménységre. Igazából nem akartam prédikálni, csak fel akartam olvasni néhány dolgot. A Jakab első fejezetéből, de ezek a dolgok egyszerűen annyira megragadnak, mert én is látom a csalást, és a nagy fájdalom, és nagy fájdalmat érzek ezek miatt. Jakab első fejezetének 18. verse. Egy önkéntes szeretetviszonyból nemzett minket az igazság ígéje által, azért, hogy bizonyos értelemben az ő teremtményei között az elsőszülött, a zsenge gyümölcs legyünk. Most felolvashatnék nektek a rómaiakhoz írt levő 8. fejezetéből a szellem zsenge gyümölcséről. Az íge és a szellem, ahogy mondtuk, együtt hatnak. Itt a rómaiakhoz írt levő 8. fejezetének 23. versében. De nem csak ő, azaz a teremtés, hanem mi magunk is, akik már mégis birtokoljuk a szellemet, mint zsenge gyümölcsöt. Szintén sóhajtozunk belsőleg. Várva a fiúság kinyilatkoztatását, azaz testünk megszabadítását, illetve annak megváltását. Mindig megvannak ezek az összefüggések, amelyeket látnunk kell. Itt azt olvastuk, újjászületve az igazság szaván keresztül, a létezésbe idézve, bizonyos értelemben zsenge gyümölcsként az ő teremtményei között. Péter még egy kicsit pontosabban fogalmazott. Felolvasom nektek az első Péter első fejezetének 23. verséből. Hiszen nem egy romlandó, hanem a romolhatatlan magból születtetek újjá. Mégpedig az élő és örökké megmaradó Isten ígéje által. Amen. Ez egy igazi újjászületés, amikor az ember meghallja Isten valódi ígéjét, befogadja magába, és a szellem leszáll az ígére, hogy új életet teremtsen abban az emberben, aki hívővé vált, és aztán ez az Isten műve bennünk. Minden más egyebet beképzelnek maguknak az emberek, anélkül, hogy megtapasztalták volna Istent ezen a bibliai módon. Tehát az ígéretekről van szó, amelyeket Isten adott, ennyit már elmondtunk. Minden előre meg lett ígérve, és minden a terv szerint halad, ahogyan Isten az ő ígében megalkotta, meghatározta. Ami minket, hívőket illet, van egy különleges ígéretünk, amely csak egyetlen egyszer van az Atya ígéretének megnevezve. Ezzel kapcsolatosan felolvasok az Apostolok Cselekedetei első fejezetének 4. verséből. Apostolok Cselekedetei első fejezet 4. verse. Amikor tehát így velük volt, megparancsolta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyet, így szóltak az ő szavai, tőlem hallottatok. Mert János ugyan vízzel keresztelt, ti pedig Szent Szellemmel lesztek megkeresztelve, méghozzá nem sokkal ezek után, a napok után. Tehát valóban mindig és újra arról van szó, hogy tudjuk és higgyük, amit Isten megígért. Ami Urunk megadta az ígéretet, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Amennyiben felsorolnánk az ígéreteket mind, nagy számban megtalálhatnánk őket. Itt arról olvashatunk, hogy az Atya ígéretéről van szó, és itt van a lényeg. Minden, ami Istenből lett nemzve, ami Istenből született, joggal nevezheti őt Atyának. Csak azok, akiket ő nemzett, amint azt ma már említettük is valószínűleg a János 3-ból, ha csak valaki újjá nem születik. Hiszen nem létezik születés nemzés nélkül. A Menge fordítás, valamint a Brockhaus fordítás is főként a létrehozottal, vagy nemzett, fordítja ezt a szót. Így az első János levelének 5. fejezetének első versében. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus az Isten által felkent, az Istenből lett nemzve. És mindaz, aki szereti az atyát, szereti az ő gyermekeit is. Ez is egy nagyon fontos megjegyzés, amennyiben te Istenből lettél nemzve, ha te isteni mag vagy, és én is isteni mag vagyok, ha isteni magok vagyunk, akkor mindannyiunknak egy atyánk van, akkor mindannyian Isten nagy családját alkotja. Így Krisztus az Isten teremtésének a kezdete, nem az univerzum teremtésének, hanem Isten teremtésének. Isten egy új kezdetet hozott létre Jézus Krisztusban, de úgy, ahogy ő a szellem által lett nemzve, és az íge magjának jelen kellett lennie, úgy nálunk is meg kell lennie az íge magjának, amennyiben mi is a szellem által szeretnénk nemzve lenni. Ha elolvassuk mindezeket az ígehelyetek, akkor egy dolgot szem előtt kell tartanunk, hogy Isten nem azért adja nekünk ezeket az információkat, hogy elszomorítson, vagy szomorúvá tegyen minket, hanem hogy szorosabban összekössön magával, világosabban megmutassa nekünk az útját, és aztán egy nagy vágyat is elhelyezzen a szívünkben, hogy mindazt, amit Isten megígért, mi is átérjünk, ne maradjunk le. Nézzétek, itt az apostolok cselekedete második fejezetében például újra olvashatunk a megígért Szent Szellemről. Apostolok cselekedetei második fejezet 33. vers. Miután tehát felmagasztaltatott az Isten jobbja által, és az atyától megkapta Szent Szellemet, azt most, amint ti magatok is látjátok és halljátok, kiárasztotta itt. Minden ígéretben lett adva. Az íge meg lett ígérve, a szellem meg lett ígérve. Mi az ígéret gyermekei vagyunk, befogadtuk az ígéret szavát, befogadjuk és megkapjuk az ígéret szellemét. Péter aztán meg is erősítette a 39. versben is megírta, vagy inkább elmondatta nekünk, mert ti veletek kapcsolatosan érvényes az ígéret, és a ti gyermekeitekkel, és mindazokkal, akik még távol vannak, akiket az Úr, a mi Istenünk még elhív. Nem tudom, mennyi ígéretet lehetne itt még felsorolni, amelyeket Isten adott a gyülekezetnek, amelyet Izrael népének adott, minden esetre azokat, amelyek Isten ígében meg vannak írva. Olvassak fel nektek még néhányat, még van néhány percünk. A Haggeus második fejezetének 5. és 6. verse. Haggeus második fejezet, az 5. és a 6. vers. Egyszerűen csak azt szeretném, hogy megértsük, milyen időbe érkeztünk meg először is. Másodszor pedig, hogy felismerjük a szellemi iránymutatást, és tudjuk, ezt és ezt ígérte meg Isten, és éppen ezért meg is kell történnie. Haggeus második fejezet, először az 5. és a 6. vers. Az ígéret, amelyet ünnepélyesen adtam nektek, amikor kivonultatok Egyiptomból, továbbra is érvényben marad. Amen. Továbbra is érvényben marad, és az én szellemem lakozik közöttetek. Ne féljetek. Mi ez? Isten a végén gondolt arra az ígéretre, amelyet az elején adott. És amennyiben megnézzük, hol áll ez, nyilván az első Mózes 15-13-ban, amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a te utódaid 400 évig idegen földön fognak lakni, és azután ki fogom őket szabadítani, vagy vezetni. Itt van az első Mózes 15. fejezetének 14. verse. Igen, talán 13. verstől kérem. Első Mózes 15-13. vers. Akkor így szólt Ábrahámhoz, azért vedd biztosan tudomásul, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan ország területen, amely nem az övék, és ott szolgálniuk kell, és nyomorgatni fogják őket 400 évig. Itt megadatott egy ígéret. És Branham testvérnek van egy egészen hatalmas gondolata, amelyet életemben először hallottam néhány napja, valószínűleg a másik alkalommal nem tűnt fel nekem, hogy miért is volt Izrael népe, miért is jutott Izrael népe egyáltalán Egyiptomban, és miért került szolgasorsra és rabszolgasorsra. De hiszen ismeritek a József történetét, József egy szellemi testvér volt, voltak álmai, megtudta őket érni. Isten különleges módon vele volt, és irigység és féltékenységből elűzték az ő testvérüket, akivel Isten ilyen különleges módon volt, eladták őt. És íme úgy került Egyiptomból a fáraó házába, és mi történik később? Aztán eljöttek a testvérei, és ez így ment oda-vissza Istennek, tehát volt egy útja az ő népével. De itt a legfontosabb dolog, ami minket érdekel, a következő. Már most, ha az Úr megígérte, 400 évig elnyomva lesznek, de aztán kivezetem őket azután. Amikor a 400 év letelt, és ez csak egy kis titok, Mózes tudta, és reméltem, hogy megtalálom ezt a helyet az apostolok cselekedeteiben, és ott is van, hogy Mózes úgy tisztában volt azzal, hogy eljött az idő, igenis az apostolok cselekedetei 7. fejezetének 17. verse. De minél közelebb érkezett a megígért idő, amelyet Isten Ábrahámnak adott. Ma az ígéretekről beszélünk. De minél közelebb érkezett a megígért idő, amelyet Isten Ábrahámnak adott. Itt, illetve ebben rejlik a titok. Pontosan 390 év telt volt el, amikor Mózes először Egyiptomba ment, megölte azt az egy egyiptomit, aztán igazságot akart szolgáltatni két izraelita között, majd visszatért. Nem, pontosan 309 év volt eltelve, nem 400. De Isten azt mondta, hogy 400 évig maradjanak ott. Mózesben minden alakulni kezdett. Ő tudta, hogy Isten elrendelte őt erre a feladatra. De még egy prófétának is várnia kell, amíg eljön Isten órája. Amíg betelnek azok az évek, amelyeket Isten megjelölt, vagy meghatározott. Így lett az évek teljes száma 430. Ezt elolvashatjátok a Galata írt levélben, és azt is, hogy Mózesnek az első kudarc után még egyszer 40 évet kellett várnia, amíg az Úr parancsára újra elindult. Mi azonban elsősorban az ígéret fogalmával és azokkal a sok ígérettel foglalkozunk, amelyeket Isten az ő igében megadott. Amikor azt mondja Ábrahámnak, hogy 400 évig rabszolgák lesznek, akkor Isten abban a pillanatban vállalta is a felelősséget azért, hogy amikor ez a 400 év letellik, az ő népe ki legyen vezetve, ki legyen szabadítva onnan. És amikor Isten az Úr megjelent Mózesnek a tűzes csipkebokorban, 2 Mózes 3, és szólt hozzá, mi volt az? Láttam az én népem nyomorúságát és szenvedését. Isten szemmel tartotta az ígéretet, és kinyilatkoztatta magát Mózesnek, és ezt mondta, leszálltam, de téged küldelek el azért, hogy beszélj a fáraóval. És aztán elolvashatjátok, Mózes egy kicsit egyezkedni kezdett Istennel, és azt mondja, nem tudok beszélni. Isten ekkor nagyon komolyan válaszolt, és azt mondja, kiteremtette a szájat, kiteszi némává az embert, és így tovább kiadja neki a nyelvet. Aztán valami nagyon különlegest mondott. Neked adom az én szavam. Vedd Áront, és add át neki azt a szót, amelyet én neked adok, és ő beszéljen a néphez, te helyetted. Itt gyakorlatilag meg lett adva a legjobb bizonyíték az egész Szentírásban, arra nézve, hogy egy ember, aki nem próféta, és nem közvetlenül Isten szájából kapja a megbízatást, köteles pontosan megismételni azt, amit a szent próféták az Úr nevében mondtak vagy szóltak. Felolvasom nektek Isten ígéből. Pontosan itt kellene lennie a 2 Mózes a 4. fejezetben. 2 Mózes 4. fejezet. Ismét csak a 15. verset olvasom fel az idő miatt. Aztán tanácskozz vele, és tedd a szavakat a szájába, vagy helyezd a szájába. Én pedig veled leszek, veled akarok lenni, és vele is leszek. És megmondom nektek, mit kell tennetek. Megadom, hogy mit kell tennetek. Így tehát ő fog a néphez szólni, te helyetted. Úgy, hogy ő lesz a te szád, te pedig Isten helyett állsz mellette. Olvastátok-e már valaha ezt az íge szakaszt, milyen hatalmas erő rejlik egy ilyen szavakban? Itt ennél fogva arról volt szó, hogy nem mindenki lehetett Isten prófétája, csak hogy arról is szó volt, hogy azok, akiket Isten nem közvetlenül prófétának rendett el, a próféta szájából fogadják el Isten ígéjét, és aztán úgy adják tovább, ahogy átvették, hogy az továbbra is Isten ígéje legyen, és az is maradjon. Megértettük ezt? Miért áll az Új Szövetségben, hogy a ti kijelentéseitek legyenek Isten ígéje, és ha valaki beszél, a szavai legyenek olyanok, mint Isten ígéi? Hogy ma mi mindenről vannak megbeszélések, de hol vannak Isten kijelentései? Hol jött létre egy kapcsolat Isten a próféta és Isten embere, akinek tovább kell adnia Isten ígéjét? Ma mindenki a Gamáliel lábánál ül és tanul. A katolikusok katolikus tanokat hirdetnek, a protestánsok protestánsokat, a baptisták baptista tanokat, a metodisták metodista tanokat, és mindannyian maguk módján tanítanak. Szeretteim, én nem bírálok, hiszen mély fájdalmat érzek Isten népe miatt. Hát nem érkezett el Isten órája, amikor Istennek, amelyben az Úrnak azt kell mondania, és azt mondhatja, nyiss útat az én népemnek, hogy szolgáljon nekem. Meddig legyen még a nép különböző táborokban szétszóródva és megosztva? Isten minden gyermeke, és így van megírva, vágyik arra, hogy együtt legyen, mert így van megírva, hogy amennyiben felemeltetem erről a földről, magamhoz fogom vonni az összes szétszórt Isten gyermekeit. Isten gyermekeim a szét vannak szórva az összes egyházakban és szabad egyházakban. Igen, hol van az a felhívás, az újraegyesítés, az előkészítés, a minden tekintetben történő helyesbítés. Ma mindenki úgy keresztel, ahogy akar, mindenki azt hisz, amit akar. Hol marad az Isten ígének a tisztelete? Hadd térjünk vissza ez a szövegtartalomhoz. Az idő elérkezett. Isten kinyilatkoztatta magát Mózesnek, és azt mondta, hallottam a siránkozást, és így tovább. Isten két jelt adott Mózesnek, és a népnek el kellett hinnie, hogy ő egy Isten által küldött próféta volt. És ez az Isten által küldött próféta mégis azt mondta, nem tudok én beszélni, és így tovább. És aztán mégis következett az Úr válasza, ahogyan itt felolvastuk, hogy aztán tanácskozz vele, és tedd a szavakat a szájába Mózes Áronnak. mert Mózes volt a próféta. Hányszor olvassuk a Bibliában, és az íge a prófétához intéződött, az íge a prófétához intéződött, Ámos 3:7. Isten nem cselekszik semmit anélkül, hogy kéne nyilatkoztatná az ő titkait az ő szolgáinak, a prófétáknak. Az apostolok cselekedetei 3. fejezetében olvastuk, amit Isten már az ősidők óta kijelentette ezt az ő szent szolgáinak és prófétáinak. Istennek voltak prófétái, és ezt be tudom bizonyítani az Ótestamentumban és az Új Szövetségben egyaránt. Hadd zárjuk le ezt a témát a következőkkel. Isten ígéreteket adott, és neki van egy bizonyos rendje az ő birodalmában, nem tehet mindenki azt, amit akar, és éppen ezért kötelességünk vagy Istennek rajtunk keresztül merem mondani, hogy nem mi vagyunk a beszélők. Itt nem a saját gondolatainkat közvetítjük. Vagy bemutattunk-e valaha egy programot, van nekünk egy programunk, én még nem mutattam be egyet sem. De szeretném. És ez a kívánságom, hogy mindannyian be legyünk illesztve Isten programjába. Nekünk nincs itt programunk, mint valami X, Y misszió, hogy ezt is azt tervezzük, amennyiben van valamink, akkor az az íge, ahogyan az Isten prófétájának adatot, hogy azt tovább adjuk, és az utolsó figyelmeztetést, az íge üzenetet is ugyanúgy tovább adjuk a népnek. Aztán tanácskozz vele, és add és tedd a szavakat a szájába, én pedig a te száddal és az ő szájával is leszek. Akár elhiszitek ezt nekem, vagy nem, de életemben először hivatkozom erre az íge szakaszra itt egy prédikációban, ahogyan ma történik. És a lelkem mélyén egy mély vágy, egy sóvárgás keletkezik. Uram, hadd legyen velem is úgy, hogy az íge úgy legyen közvetítve az ajkamról, ahogy Isten minden prófétájának szájából volt, nevezetesen úgy, ahogy Isten szájából származott. Semmilyen saját értelmezés, semmilyen saját vélemény, hanem Isten szavából az így szól az Úr, ami megváltoztathatatlan. És ahogyan már kifejtettük, nekünk nincsen saját programunk, amelyet bemutathatnánk. De hitünkben azt mondhatjuk, vagy elmondhatjuk, hogy Isten megajándékozott bennünket kegyelemmel, amennyire lehetséges és más szükséges volt, bevont minket az üdvösséggel kapcsolatos tervébe. Én pedig a te és az ő szájával akarok lenni. Itt a lelkem mélyéből felkiáltanék a legszívesebben, Uram, hadd legyen így én velem. Hadd áradjon a te szavad, amelyet minden prófétának és apostolnak kinyilatkoztattál, és ihlet által megajándékoztál, hadd áradjon ugyanúgy a Szent Szellem ugyanazon ihletése által az én számból is elő. Akáb és Jósafát napjaira gondolok, amikor Akáb háborút akart indítani. Hiszen mindannyian ismeritek a történetet a 400 prófétával kapcsolatosan, akik mind hatalmasan prófétáltak, ugye? És volt még egy próféta, aki nem tartozott hozzájuk, aki nem volt abban a társaságban, amelyben a többiek tartózkodtak, és amikor Jósafát így szólt, nincsen-e még valaki, akivel megkérdezhetnénk még Istent, akkor Akáb így felelt, igen, létezik még egy Mikiás, Imla fia, de vele nem szívesen foglalkozom, mert semmi jót nem jövendül nekem. De amikor eljött az idő, és odahívták, és azok, akik odahívták őt, azt mondták neki, mondja te is azt, amit az összes többiek mondtak. Elolvashatjátok mindannyian, valószínűleg a második krónikákban van, azonnal megkeresem, hogy ne kelljen sokáig nektek keresnetek, hogy tudjátok, hogy meg van írva. Minden esetre ez az Isten embere elsőre pontosan azt mondta, amit a 400 mondott. Észrevettétek ezt a Bibliában? Elsőre az Isten prófétája pontosan azt mondta, amit a többi 400 előtte is mondott. És tudjátok, mi történt azután? Akkor még Akháb is észrevette, hogy nem Istentől kapott beszédet, mondta, és felszólította, hogy mondja el neki az igazságot. Később még meg fogom találni, és elmondom nektek. Mi legyen a lényeg ennél fogva? A lényeg az volt, és ma is az, hogy az emberek feltételezik magukról, hogy ihletettek. És kétségtelen, hogy ihletettek, de milyen szellem által. Ha nem úgy beszélnek, ahogyan minden próféta beszélt, ha nem ugyanaz a szó jön ki a szájukból, és itt van az összehasonlítás, Éjés próféta már bejelentette az ítéletet Akháb házára, egészen addig, hogy a kutyák felnyalják Jézabel vérét majd. És itt jön 400 próféta, és jót jövendőlnek Akhábnak. A 400 nem azt mondta, amit Éjés mondott. De aztán, amikor ez az Isten embere azt mondta, csak azt fogom bejelenteni, amit Isten nekem kinyilatkoztat, abban a pillanatban valóban megtörtént. És az emberek pontosan tudták, vagyis Akháb abban pillanatban pontosan tudta, mi a helyzet. Megkaptam. A második krónikák 18. fejezete, a 12. vers. A hírnök azonban, aki elment Mikeásért, így szólt hozzá Mikeáshoz. Lásd, a próféták egyhangulak jót jövendőltek a királynak. Csatlakozz hát te is ehhez az egyhangú kijelentésükhöz, és jövendőj te is jót. És most hallgassátok meg, mit válaszolt Mikeás. Mikeás azonban így felelt, amennyire bizonyos az, hogy az Úr él, csak azt beszélem, amit az én Istenem ad az én számba. Ez azt fogom továbbítani. Ez egy egyértelmű álláspont, amelyet Isten embereinek be kell vennie. Másképp nem lehet. Nem tetszhet az embereknek. És most hallgassátok meg, mit mondott mégis az elején. Amikor pedig a királyhoz érkezett, az megkérdezte tőle, Mikeás, vonuljunk-e hadba Ramót Gileát ellen, vagy tartózkodjunk tőle? Ő így felelt, menjetek csak, szerencsétek lesz, mert a kezetekbe kerülnek. Észrevettétek-e? Itt van a lényeg. Istennek egy igazi prófétája. Nem akarom azt mondani, hogy viccet mondott, mert Istennél nincsenek viccek, de ha Istennek egy igazi prófétája azt mondja, amit a többiek is mondtak, akkor még egy szellemileg halott ember is észreveszi, hogy valami nem stimmel a dologgal. Megértettétek ezt? Ez itt a tanulság ebből. Ha egy igazi próféta azt mondaná ma, amit a többi 300 mond a világegyház testületi tanácsában, akkor nem lenne Isten prófétája, és így volt a helyzet akkor is. Aztán Akháb felszólalt, és a következőket mondta. A király így felelt neki. Hányszor kell még megeskesselek, hogy ne mondj nekem más egyebet, csak a tiszta igazságot az Úr nevében. Figyeljétek meg a tanulságot, visszatérünk a lényeghez mindjárt. Figyeljétek meg a tanulságot, Istennek egy igazi prófétája. Mintha esztelenségből beszélt volna előzőleg, azt mondta Akhábnak és Józsafátnak, amit a többi 400 is mondott. Csak hogy lássák, milyen reakciót vált ki belőlük. És azonnal jött is a reakció. Megesküdteti őt. Akhab megesküdteti Isten prófétát, hogy ne mondjon neki más, csak a tiszta igazságot az Úr nevében. És aztán jött, aminek jönnie kell. Mikás így szólt, láttam az egész Izrael népét szétszúrva a hegyeken, mint juhokat, akiknek nincs pásztoruk. Az Úr pedig így szólt, ezeknek nincs többé pásztoruk, uralkodójuk. Mindenki közülük térjen haza békességben. Ti mindannyian elolvashatjátok a történetet. Hadd térjünk vissza a témánkhoz, és foglaljunk össze. Isten ígéreteket adott, amelyeket be is teljesít. Ígéreteket Izrael népének, ígéreteket a gyülekezetnek. Istennek voltak prófétái, Istennek voltak apostolai, Istennek voltak szolgái régen és most. Hogy későn ők csak azt mondhatták, amit ő mondott nekik, királyok és nemzetek előtt. Más lehetőség vagy választásuk nem volt. Itt például, ahogy már említettem is, a reakciónak nyilvánvalóvá kellett válnia. És azonnal nyilvánvalóvá is lett. Amikor Akháb, az elbukott ember, meghallotta, hogy ez az Isten prófétája is azt mondja, amit a 400 többi mond, akkor tisztában volt azzal, hogy valami nem lehet rendjén. Hadd tegyek itt egy megjegyzést. Amennyiben Isten a mi generációnkban elküld egy igazi prófétát, és az azt mondaná, amit az összes többiek is mondtak már, akkor még azok is tudnák, akik szellemileg vakok, halottak, hogy ott valami nem lehet igaz. Istennek egy igazi prófétája köteles, köteles azt mondani, amit Isten mondott. A szájával továbbadni azt, amit is, ami Isten szájából jött. És amennyiben ez nem történik meg, akkor az illetőnek egyáltalán nincs joga Isten prófétájának tekinteni magát. Egyébként voltak éppen nem is létezik, aki magáról azt gondolná, hogy próféta vagy apostol, vagy bármi más lenne. Csak olyan szolgálatok vannak gyakorolva, amelyekben az illető a legcsekélyebb mértékben sem tekintheti magát ennek vagy amannak. Csak az lesz az emberből, amivé Isten teszi, amivé Isten faragja. És ő azt mondja, és ha én elküldök valakit, és ti befogadjátok azt, úgy engem fogadtok be. Mindig is voltak emberek, akiket az Úr küldött el egy nagyon különleges megbízatással. Kicsit eltértünk most a témától, mert Izrael népéről kezdtünk beszélni, és kiemeltük, hogy Isten ígéreteket adott Ábrahámnak, vagy azt az egy ígéretet adta Ábrahámnak, és azután a megadott időben valóra is váltotta. Bocsássatok meg, ha így alakult, de ez egyszerűen hozzátartozik. Isten ígéreteket adott az Ószövetségben, ígéreteket adott az Új Szövetségben, azok beteljesültek akkor és beteljesülnek ma is. Mindenkinek a hite, legyen az az Ószövetségben vagy az Új Szövetségben, abban érvényesül, hogy Isten ígéreteiben van meggyökerezve mindvégig. Ez az a hit, amely a prédikáción keresztül jön Isten igéjéből, származó prédikáción keresztül. És aki még egy példát szeretne magával venni az útra, gondoljon csak Józsuéra. Isten megadta az ígéretet, hogy bevezeti a népet a Kánaán országába. Maga a földterület, a Biblia néhány szakaszában az ígéret földjének van nevezve. Vegyétek ezt a tanulságot magatokkal. Először a nép hordozta az ígéretet, amelyet Isten adott nekik. Majd az egész nép az általa hordozott ígéretekkel együtt át lett véve az ígéret földjére, és birtokba vette azt. Így lesz ez velünk is, az új szövetségi gyülekezettel. Most mi vagyunk az isteni ígéretek hordozói. Mi vagyunk az ígéret gyermekei, részesülünk az ígéret szellemében, és ahogy közeledik az idő, és eljön az óra, amikor a még függőben lévő dolgok megtörténnek, mi is átéljük majd, amennyiben hordoztuk az ígéreteket, hogy aztán az ígéretek fognak hordozni minket azután. Amint tudjátok, sok ígéret létezik, még Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatával is, átalakulásunkkal, elragadtatásunkkal kapcsolatban sok ígéret létezik. Most a szívünkben hordozzuk ezeket az ígéreteket. Azután, amikor eljön a beteljesedés ideje, átéljük az ígéret megvalósulását, és át leszünk véve az isteni valóságba, vagy be leszünk állítva oda. Az az ígéret is, hogy mi, akik élünk és megmaradunk, átalakulunk ma, az első Korintusban, a 15. fejezetben áll írva, az első Tesalonika 4-ben és más helyeken is megvan írva, de hamarosan valósággá válik, és nem marad csak írásban adott ígéretnek. Aztán a Krisztusban élők realitássá válnak, és átélik földi, halandó testük átalakulását, és felvétetnek, elragadtatnak, ahogy megvan írva, így tehát vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal. Az ígéret gyermekei, az ígéret szava, az ígéret szelleme. Az ilyen hívők hite Isten ígéjében van meggyökerezve, vagy lehorkonyozva. És ez a hit aztán kinyilatkoztatássá válik, és a kinyilatkoztatás ahhoz vezet, hogy megvalósuljon az, amit Isten ígéretében biztosított és megígért nekünk. Mint Izrael népe esetében is, akik belettek vezetve az ígéret földjére, a vörös tenger szétvált, a Jordán folyó is szétvált, és miért? Mert Isten így rendelte el. Isten azok mellett állt, akik hittek Isten ígéjében, és befogadták az ígéreteket. Hadd tartozzunk mi is hozzájuk, egyetértve az Úrral, és szívből hisszük, amit ő megígért. Az Isten ígéreteivel kapcsolatos témáról még többet is elmélkedhetünk, és egyre nagyobb élmény lesz számunkra, ha megtapasztaljuk, aztán meg is tudjuk, hogy azok közzé tartozhatunk, akik manapság hallják, befogadják és hiszik, sőt teljes mértékben meg vannak győződve, és végül megtapasztalják az isteni ígéret szavainak beteljesülését, amíg el nem jutunk a hitből a látásig. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen.